Kedves hallgatóink, a Tritonus Gitár Trio adott koncertet a Zempléni Fesztiválon a Sátor Alja újhelyi kávé uzsonnán. Az együttes tagjai szenvedélyes előadók, akik több nemzetközi verseny győztesei. Komoly zenei előadóként ismertek, de a magyar szerzők képviseletén túl a spanyol gitárzene és könnyű zenei átiratok sem állnak távol tőlük. A trió ismertsége minden korosztályban növekszik, közösségi média felületeik egyre aktívabbak. Ebben szerepet játszik nyitott, közvetlen személyiségük, erős hitük a további fejlődésben és sikerekben. A kávéházi hangulatot idéző koncerten a 120 évvel ezelőtti mozgalmas Sátor Alja újhelyi kávéházi életről szóló írásokat hallhatott a közönség kollégánk Jászter Beáta előadásában. A trió tagjaival, Molnár Leventével, Szurgyi Gergellyel és Varga Bálinttal beszélgettünk a koncert végén.
Lendületes fiatal együttes adott ma koncertet a Zempléni Fesztivál Sátor Alja újhelyi kávéuzsonnáján, a Tritonus Gitár Trió tagjaival beszélgetek. Hogyan kezdődött? Mi volt ez, barátság, vagy együttes tanulás, egy iskola? Hogyan indultatok?
Talán két időpont lenne. 2019 volt egy fordulópont, de amióta számítjuk a létezésünk, ez az 2015. Akkor kezdtünk el Tritonus Gitár Trió néven együtt zenélni. Egyébként úgy indult az egész gitározás, meg kamarazenélés közösen, hogy hát gitározni mindannyian jókorán kezdtünk, 9 évesen, ez nálunk standard, mindenki 9 évesen kezdett, mondhatni elvárás, és különböző iskolákban, szóval hát nyilván nem ismertük egymást az elején. Először Bálint meg én kerültünk egy iskolába, Rót Ede osztályába, ott kezdtünk el együtt zenélni, majd amikor egyetemre mentünk Győrbe, ahol szintén Rót Ede volt a tanárunk, ott csatlakozott hozzánk Levi is, és hát gyakorlatilag azonnal megalakítottuk így a triónkat, és elkezdtünk együtt dolgozni.
Mi adja ezt az összhangot? Mert a mai koncerten megtapasztaltuk azt, hogy itt van erő, itt van lendület, szív, meg lélek, meg szenvedély, de kell valami még erősebb kapocs, ami összeköt benneteket a zenén túl és a művészeten túl. Erre az erőre lennék kíváncsi.
Hát erre a legegyszerűbb válasz az, hogy barátok vagyunk, és igazán nagyon jó barátok vagyunk. Én merem azt állítani, hogy mi így hárman egymásért nagyon sok mindent megtennénk. Azt hiszem, hogy ennyi.
Hát talán ez a legfontosabb, igen. Valahol ezt éreztük, amikor muzsikáltatok. Azt említetted a kísérő szövegben, ami nagyon jó hangulatú volt, hogy nagyon kevés olyan mű van, ami három gitárra íródik. Tehát, hogy azért kutatni kell, és nektek az is nagy munka, hogy átiratokat, vagy három gitárra szóló műveket találjatok. Hogyan zajlik ez a munka, és mi az elérhetősége a három gitárra írt daraboknak?
A három gitárra írt darabok elérhetősége nem nehéz. Azt a keveset hamar meg lehet találni, ami van. A többi darabnak a keresése pedig igazából egy felfedező út. Én azt hiszem, hogy mind a hárman nagyon szeretünk zenét hallgatni. Tehát, hogyha valaki találkozik egy olyan darabbal, ami megtetszik neki, megvizsgálja, hogy átírható-e. Levinek van például ez a története, hogy egyik reggel fölkelt Győrben egyetemistaként, éppen nem volt ott senki, akivel úgy nagyon beszélhetett volna, minden barátja hazament, és magányos volt, és 10 óra alatt elkészítette azt az átiratot, amit azóta is repertoáron tartunk, és ami az egyik mondhatni védjegyünk, ez a szkíták menetelése, egy francia barokk darab. Ezt nem kell úgy felkutatni, hogy na most kéne egy darab, és akkor keressük meg, és azt se tudjuk, hogy mi, hanem hogyha valaki találkozik, akkor Gergő is és Levi is nagyon sok átiratot készített már többféle korszakból, én pedig hármunk közül, aki a legközelebb állok a könnyű zenéhez és egyéb olyan műfajokhoz, amik eléggé távol állnak attól, amit mi csinálunk. Én is tervezek különféle könnyűzenei vonulatokat bevinni. Azért mondom, hogy vonulatokat, mert nem tervezünk könnyűzenei zenekarrá válni.
Itt van egy hozzáfűzni való, mert hogy a koncert végén játszottunk középkori táncokat, és hát érdekes volna most így megnézni Bálinnak a kottáját, mert hogy konkrétan szinte semmi nincsen benne. Mi Gergővel annyira megbízunk Bálinnak ebben a ösztönös, hogy mondjuk, hát ilyen...
Az ösztönösségében.
Az ösztönösségében, és persze ehhez hozzákapcsolódik az is, hogy a könnyű zenében, ezekben a nagyon ritmikus tánczenékben azért nagyon otthon van. Hát ő végig improvizálta azt a kíséretet. Szóval neki a kottájában csak az van, hogy játszál, amit szeretnél Bálint. Kicsit másképp megfogalmazva.
Igen, ilyen belsős poénokkal van beírva a kottába, most nem mondom mi, mert így kontextus nélkül nincsen értelme, de különböző belsős poénok vannak a kotta különböző szakaszaira odaírva, és szerintem a rókatáncban konkrétan talán 4 vagy 5 ütem van, ahol hangok vannak Bálinnál. Ez egy 3 oldalas darab egyébként. Egyébként semmi, csak az, hogy akkor itt improvizálj, itt rázd meg, és hasonlók.
De már most nem is nézem a kottát egyébként évek nem óta, volt. Tehát nem, nincs kint a kotta. Tulajdonképpen az én különféle életem során felmerült zenei élményeimből merítkezem hangulatban és temperamentumban, ami egyébként hát inkább a rock felé hajaz, és ezt a fajta lelkületet viszem bele, és mivel a koncert végén szoktuk játszani ezt a darabot, így a felszabadultságom is hozzájön, és akkor ez adja ezt a plusz löketet, amiben ők annyira bíznak.
És olyan komoly eszközöket is használsz a gitárodhoz, mint egy papírlap.
Igen. Egy egyszerű A4-es papírból levágott darab, ami nagyon hasznos.
Nézzük a mai esnek a zenei anyagát. Egy hihetetlen időutazásban volt részünk zenei korszakokon keresztül, kezdve a baroktól egészen a latin és a spanyol zenéig. Hogyan állítottátok össze a repertoárt erre a mai estére, hogy ez ilyen könnyed, mégis ilyen komoly és ilyen szórakoztató legyen?
A repertoárunknak egy olyan szegletét választottuk ki, illetve olyan darabokat választottunk belőle, amik közül több darab már úgymond bizonyított koncerten, tehát azért szoktuk érzékelni a hallgatóság figyelmét, visszajelzését, és mivel tudtuk, hogy a mai délután a szokotthoz képest olyan szempontból különlegesebb, hogy egy kávéházi hangulatot elevenítünk meg, ezért olyan darabokat szerettünk volna játszani, amik értékes darabok, abszolút a komoly zenei világból jönnek, de mégis kicsit könnyebben emészthetők, és ezek között volt olyan, amit már kezdettek óta játszunk, volt olyan, amit pár hónapja játszunk. Ezeket most már szerencsére be tudjuk lőni nagyjából, hogy mik azok, amiket adott helyzetben elő lehet adni.
A spanyol zene az általában gondolom kötelező egy ilyen gitár előadáson. Tehát anélkül nem is működhet, vagy működhet?
Volt már, hogy csináltunk olyat. Működik egyébként. De azért, mikor ráadásként mondjuk mégiscsak bejátszunk egy Albéniz darabot, vagy egy valami spanyolost. Egyszerűen az emberek annyira ezt várják el a gitártól, ezt a hangulatot, hogy az mindig nagyon nagyot szól. Úgyhogy egyszerűen öngól lenne kihagyni. Mert egyébként szeretjük is játszani. Szóval nem arról van szó, hogy nekünk ez egy teher, hogy úristen, már megint spanyol zenét kell játszani, hanem ezeket mi szívesen játsszuk, meg örömmel, és tényleg nagyon jól élik a gitárhoz, mind technikailag, mind hangzásban. Úgyhogy igen, spanyol zene, az kötelező a gitáron. De jó értelemben.
Azt mondjátok magatokról, hogy fontos számotokra, hogy a fiatalokkal is megismertessétek a gitármuzsikát, illetve a különböző korszakoknak a muzsikáját, és ezért nem csak a színpadon vagytok jelen erőteljesen, hanem az online térben is. Hogyan építettétek föl magatokat ebben a térben, ebben a virtuális életben?
Útkeresés az egész biztosan volt. Konkrétan arra emlékszem, hogy amikor elkezdtük a Facebook oldalt csinálni, akkor egy nagyon tárgyilagos, szinte már hűvös, távolságtartó kommunikációs módot képviseltünk, és ezzel nagyon elégedettek voltunk, leírtuk, hogy most ide megyünk, kész. És Az utóbbi időben kezdtünk el egy picit odafigyelni arra, hogy maguk a szövegek, amiket kiírunk, ne legyenek annyira nagyon távolságtartóak. Ez csak egy apró változás. De én azt hiszem, hogy azért erre érdemes odafigyelni, hogy hogyan beszélünk a közönségünkkel. Még egy dolgot szeretnék elmondani, mert szerintem az online jelenlétünk akkor robbant nagyot, amikor 2020 márciusában otthon kellett maradnunk. És akkor meg voltunk lőve, hogy hogyan próbáljunk. Végül is eldöntöttük, hogy csinálunk videókat. Csak hogy Bálint Budapesten élt, én Győrben, Gergő meg Nürnbergben, hát nem tudtunk találkozni, már az országhatár átlépés is lehetetlen lett volna. Szóval mindenki felvette a saját részét a darabból, és összevágtuk egy-egy videóra, és ha jól emlékszem, akkor 10 héten keresztül nyomtuk ezt a videósorozatot. Voltak, akik mondták már így az 5. hét után, hogy már alig várják, hogy milyen videót fogunk feltölteni legközelebb. Szóval ez szerintem egy nagyon fontos lépcsőfoka volt az online jelenlétünknek.
Én annyit szeretnék hozzátenni, mindazzal egyetértve, amit Levi mondott, hogy bárhogy is van, és bármilyen módon nyilvánulunk meg a közösségi médiában, mindig annak van ereje, hogyha van mondani valónk. Szóval lehet, hogy hetekig nem posztolunk semmit, de hogyha posztolunk, az mindig vagy informatív, vagy olyan módon hangulatos, hogy kapcsolható egy konkrét eseményhez, tehát egy koncert után egy kép, vagy az, hogy akkor a következő koncert. Szóval ez a tárgyilagosság, ez talán nem is a hűvösségre kell, hogy kihegyeződjön, hanem az, hogy mindig legyen mit közölni, és üres dolgokat nem szeretnénk megosztani a követőinkkel.
Tulajdonképpen most indult el az életetek, a pályátok, a művészi életetek. Hogyan tovább? Már lemezetek is megjelent, most éppen mind dolgoztok.
Ez mindig nehéz, mert egy folyamatban vagyunk állandóan. Szóval nekem is most tűnt fel mondjuk az elmúlt egy évben, hogy valahogy szintet lépett az, ahogy minket érzékelnek kívülről. És nem is rögtön a 2019-es versenygyőzelem után volt ez, hanem azután, hogy már hallottak minket játszani. Tehát az, hogy az embernek van egy versenyeredménye, az nagyon jól néz ki, de azt még ugye valamivel be kell igazolni élőben. És ahogy megjelentünk ezeken a koncerteken, fesztiválokon, egyre inkább az van, hogy máshogy viszonyulnak hozzánk, mint korábban, amíg diákok voltunk. Ez egy nagyon jó érzés egyébként. Hát önbizalmat is ad, amiből nekem személy szerint sose volt hiányom, de azért tényleg jó érzés. És a projektekben is, hogy már nem félünk hozzányúlni darabokhoz, mert az emberben van egy ilyen megfelelési kényszer, főleg diákként, hogy jaj, mit fognak szólni, meg hogy úristen, hogy Bach az mindig egy ilyen nagyon kényes terület, mert mindenki imádja, mindenkinek megvan a maga véleményem, és ha valaki egy icipicit is máshogy nyúl hozzá, akkor az már megbocsáthatatlan bűn. Szóval ezektől egy kicsit sikerült elszakadnunk. Most már nem félünk, kiadtuk a lemezt, amin csak Bach van, és nem érdekelt minket, hogy most akkor valaki majd azt mondja, hogy azt így nem lehet, azt a díszítést. Szóval ez egy jó érzés, és ezzel a lendülettel megyünk egyszerűen tovább. Videókat fogunk forgatni, most az a következő prioritás, úgymond. Most megint fogunk pályázni, meg gyűjtünk pénzt, és szeretnénk még felvenni lemezeket, videókat. Milyen tervünk van még? Ja, hát igen, most egy koncertprogramra készülünk, ahol új darabokat fogunk bemutatni, sákonokat, amiket részben nekünk írnak, részben mi írtuk át, illetve amiket majd élőben fogunk improvizálni. Úgyhogy ott nagyon kíváncsiak, hogy mit fogunk művelni, mert ilyet még soha nem csináltunk. De hát itt is az önbizalom segít, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz belőle.
Kívánom ezt a lendületet az életetekhez, a pályátokhoz, az útkereséshez, és ehhez a rendszerhez, amiben most belekerültetek. Sok-sok erőt és jó egészséget, és hát hallgatunk titeket, mert az online térben akkor csak egy kattintás is elérhetjük a Tritonus Gitár Triót. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, a Tritonus Gitár Trió tagjaival, Molnár Leventével, Szurgyi Gergellyel és Varga Bálinttal beszélgettünk az imént.